Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
7:30 múlt 9 óra, itt van a vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
Egyelőre jó hangulat a magyar részvénypiacon, a Bux Index 1,3%-os emelkedésben van néhány perccel a nyitást követően, és a vezetőpapírok is jól teljesítenek kivétel nélkül. A MOL emelkedése húzza felfelé egyelőre a piacot, az olajcég részvényei a hajnalban közölt vártnál erősebb gyors jelentés hatására 2,6%-os emelkedést mutatnak, 2650 forinttal állnak jelenleg. Az OTP 0,5%-kal 9250 forintra erősödött, a Richter 0,85%-os pluszban van 8290 forinton, még a Magyar Telekom árfolyama 2,4%-kal 297 forintra emelkedett.
Az üzemanyag árszabályozás és a különadók miatt nem lehetett tökéletes a MOL elmúlt negyedévesem, ugyanakkor így is rekordokról számolt be a cég, ahogy arra te is utaltál. Milyen tényezők állnak a háttérben?
Igen, azt gondolom, hogy az üzemanyagok ársapkája, illetve a különadók ellenére sem panaszkodhat a MOL menedzsmentje, és nem is teszik ezt, ahogy néztem a harmadik negyedéves gyors jelentést. Elsősorban a kiugró eredmény, tehát a tavalyihoz képest gyakorlatilag megduplázódott eredmény annak köszönhető, hogy a MOL továbbra is hozzáfér az olcsó orosz urál típusú olajhoz. Ez egy komoly versenyelőny a magyar cég számára. Ugye Magyarország mentességet kapott az orosz olaj embargója alól, és továbbra is tudja finomítani a MOL az olcsó orosz olajat, és ennek köszönhetően egyébként az üzemanyagok árstopján sem olyan jelentős a veszteség, mint ahogy az elsőre tűnne, és nagyrészt ez okozta a vártnál erősebb negyedévet a cégnél, és ezzel egyébként a menedzsment várakozásai is jelentősen feljebb kerültek a következő időszakra.
Összességében a magyar gazdaságra milyen hatása lehet annak, hogy a MOL gyakorlatilag fél éve szárnyal?
Hát természetesen a magyar gazdaságnak mindenképpen pozitív az, hogyha van egy ilyen cég, amelyik gyakorlatilag folyamatosan rekordot rekordra halmoz és termeli a pénzt. Más kérdés, hogy ugye anyagilag a magyar gazdaság ebből a különadón keresztül profitál elsősorban. Ugye a szektor különadó terhének nagyon jelentős részét a MOL fizeti be, ebből a költségvetés profitál, de ezt a különadót akkor is be kellene fizetni valószínűleg a cégnek, hogyha nem lenne ekkora profitja, hiszen amikor a nyáron mondjuk június-július körül a kormány döntött ennek a különadónak a kivetéséről, akkor mondjuk a mostani kiugró harmadik negyedéves eredményt még nem ismerhették. Ugye a jövőre nézve az lesz a kérdés, hogy mennyire fenntartható ez a kiugró eredmény, meddig tarthat a Brent és az Urál típusú olajfajták árának különbsége, illetve meddig férhet hozzá a MOL az orosz olajhoz, ami jelentős profitot jelent számára a finomításon keresztül.
Tekintsünk a devizapiacra, hol jár most a forint a főbb devizákkal szemben?
Forint gyengüléssel kezdte a napot, 406 forint 60 fillér környékén járunk most az euróval szemben, ez 0,2%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál. Úgy tűnik, hogy a 405 forint környékén, vagy kicsivel 405 fölött egy erős támaszon az árfolyamban, vagy a forint szempontjából egy erős fal van, amiről már másodszor pattam vissza a jegyzés, ugye a hosszú hétvége alatt is nagyjából itt fordult meg a forint erősödése, és úgy tűnik, hogy most is ez a 405 körüli szint fordítja meg. Valószínűleg ehhez már egy komolyabb lökés, vagy egy erősebb hír kellene a forintnak, hogy át tudja törni ezt a 405-ös, vagy akár a 400-as lélektani határt. Egyelőre nem látjuk, hogy mi lehet az az impulzus, ami ezt elhozná. A dollárra szemben most 415 forint 60 fillérnél járunk, az angol font pedig 466 forint 55 fillérbe kerül.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallotta.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Három perc múlva lesz 9:45. Fékez a magyar gazdaság, és ennek a negatív hatásai már megjelennek a munkaerőpiacon is. Csökkent a munkaerőhiány, és nő a munkanélküliek száma. Jelezte az Inforádiónak Hornyák József, a portfólió elemzője. A riporter Siposi Edikó.
Az idei első és második negyed évben még nagyon magas volt a munkaerőhiány, sőt olyan nagy munkaerőhiányról tanúskodtak az adatok, mint amilyen az elmúlt évtizedekben nem is volt Magyarországon, tehát még a Covid-válság előtt sem. 100 000 betöltetlen álláshelyet mutattak a KSH-nak az adatai. Azonban az elmúlt hónapokban már a munkaerőhiány az egyre kisebb problémává kezdett válni. Amíg például az idei év elején még az iparvállalatok a fele mondta azt, hogy nekik nagyon komoly probléma a munkaerőhiány. Most már csak 25%-uk panaszkodott erre ősszel, tehát kifejezetten gyorsan enyhült ez a dolog a magyar gazdaságban. Miközben a keresletnek a hiányára már egyre többen panaszkodtak, és ez oda vezetett, hogy mostanra egyébként most már a munkanélküliség is növekedni kezdett. Hát az elmúlt 3 hónapban folyamatosan nőtt a munkanélküliség ráta 3,3%-ról 3,8%-ra, pedig ilyenkor ugye a nyári hónapokban szezonális okok miatt legalábbis stagnálnia kellene a munkanélküliségi rátának, vagy pedig egy picit csökkennie is. Azt mutatják ezek az adatok, hogy a magyar gazdaság az egyértelműen fékeződik, és az energiaválság elérte a vállalatokat is, és ez az energiaáraknak a felrobbanása az egyre több vállalatnak teszi fenntarthatatlanná a működését, ami miatt vannak olyan cégek, akiknek átmenetileg szüneteltetni kell a tevékenységüket, költségcsökkentéseket kell végrehajtaniuk, vagy pedig munkaerőt kell elbocsájtaniuk.
Melyek a leginkább veszélyeztetett szektorok?
Ahogy a Covid-válságban is volt a turizmus, vendéglátás, a szálláshelyszolgáltatás, illetve az éttermek, a feldolgozóipart egyébként nehéz helyzetbe hozza még az is, hogy a világgazdaság is lassult, ehhez kapcsolódóan pedig a szállítási ágazat is a romló gazdasági helyzet és a visszaeső kereslet miatt kényszerülhet alkalmazkodásra. Továbbá az építőipar az egy ciklikus szektor, amikor a gazdasági növekedési pályán van, akkor az építőipar is egy jelentős felfutást tud mutatni, azonban amikor lassul a gazdaság és visszaesés tapasztalható, akkor az építőipar is nagyon megsínyli ezt a helyzetet, illetve a lakossági beruházások is csökkenhetnek a következő időszakban, hiszen a háztartásoknak is kevesebb pénzük marad lakásfelújításra, illetve ott van még a kiskereskedelem, amelyet sújtott az energiaáraknak az elszabadulása, a beszerzési áraknak a drasztikus megemelkedése, a kormány által kivetett különadók, illetve az ástopok is nehéz helyzetbe hozzák őket. A kiskereskedelemben egyébként évről évre csökken a boltoknak a száma, leginkább a kisbolt van szó. Ez a visszaesés ez az idei évben felgyorsulhat a számos probléma miatt. Így összességében a veszélyeztetett szektorok visszaesése, illetve a magyar gazdaságnak a gyengülése miatt a következő hónapokban télen könnyen elképzelhető, hogy már 4-5% között lehet a munkanélküliségi ráta, és ha a gazdasági helyzet tovább romlik, akkor 5% feletti munkanélküliség is elképzelhető. Azonban úgy látszik, hogy a Covid-válsággal ellentétben a kormányzat most igyekszik a válság nagyon korai szakaszában közbelépni. Gondolok itt például a kamatstopra, a továbbra is nyújtandó kedvezményes vállalati hitelekre, a gyorsan kimerülő gyármentő programra. Nem biztos, hogy ezek az intézkedésekkel együtt is el tudjuk kerülni a munkanélküliségnek az emelkedését. Nagyon valószínű, hogy a következő hónapokban is szükség lesz még a vállalatokat támogató intézkedésekre.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A következő percekben szó lesz arról, hogy 2021 őszéhez képest jelentősen csökkent a háztartások fizetőképességindexe, és foglalkozunk majd ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Emelkednek a kamatok a lakáshiteleknél és a személyi kölcsönök esetében is, annak hatására, hogy a jegybank az elmúlt hónapokban jelentősen megemelte az alapkamatot, mondta az Inforádiónak Palkó István, a portfólió elemzője. Siposi Edikó először arról kérdezte Palkó Istvánt, hogy tavaly mekkora átlagos kamattal voltak elérhetőek itthon a személyi hitelek.
13-14%-os kamat mellett vették fel a háztartások a személyi kölcsön termékeket. Most már teljesen más a helyzet, 17-18%-os a személyi kölcsön kamat. Bár található még ennél jóval alacsonyabb 10% körüli kamat is a bankok ajánlatában, ez jellemzően csak a magasabb összegekre, illetve a magasabb jövedelmű ügyfelek számára érhet. Egyébként is elmondható az, hogy minél magasabb jövedelmű valaki, illetve minél magasabb összegre tart igényt személyi kölcsönből, annál alacsonyabb kamatra, illetve THM-re számíthat, és az alacsonyabb jövedelműek, alacsonyabb összegű hitellel élők, azok magasabb hitelköltségekkel kell kalkuláljanak.
Mi a helyzet a lakáshiteleknél? A lakáshitelezésben mennyire emelkedtek meg a kamatok?
Az az érdekesek, hogy kisebb volt a kamat emelkedésnek a nominális értéke, mint a személyi kölcsönök esetében. Ez elsősorban valószínűleg azzal magyarázható, hogy itt intenzívebb a bankok közötti verseny, és kevésbé követik le a kamatkörnyezet emelkedését. Miközben a Magyar Nemzeti Bank a bankoknak már 18% körüli kamatot fizet a betéteikre, aközben a bankok a hiteleik árazásában nem mindenhol követték le, ilyenek a lakáshitelek is, például fix kamatozású lakáshitel még 7-8% között kamatszinttel is elérhető. A legalacsonyabb THM érték pedig, ami jellemzően a kamat fölött van néhány tized százalékponttal, az 8% környékén van egy magasabb jövedelmű ügyfél számára. Ebből azonban a bankok bizonyos követelmények teljesítése esetén néhány tized százalékpontos kedvezményt tudnak adni, akár banki szinten, akár van olyan bank, ahol ezt fiók szinten biztosítják. Érdekesség az, hogy minél hosszabb a kamatperiódus, jellemzően mostanában annál alacsonyabb kamat érhető el. Ez annak a következménye, hogy rövid távon magasabbak az inflációs kilátások, ezért aztán a hozamgörbe az inverznek tekinthető, tehát hosszabb lejáraton alacsonyabb a hozam, mint rövid lejáraton, és ez érvényesül a lakáshiteleknek az árazásában is. Hosszú távon fix kamatozás mellett jellemzően a bankok vagy a legalacsonyabb kamatokat nyújtják, vagy viszonylag alacsony kamatozású termékeket kínálnak ebben a kategóriában, míg például az 5 éves kamatperiódusú hitelek azok jellemzően a legdrágábbak. Ez egyébként azzal is magyarázható, hogy 5 éves kamatperiódusú hitelek esetében szigorúbbak a jövedelemre a jegybanki előírások is. A legalacsonyabb vagy a legkisebb, legrövidebb kamatperiódusú hitelek esetében pedig gyakorlatilag kiáraszták magukat a bankok a piacról, vagy egyáltalán nem kínálnak ilyen 3-6-12 havi buborékhoz kötött lakáshitelt, vagy pedig nagyon olyan magas kamattal kínálják ezeket, hogy nem nagyon éri meg ezeket felvenni, ha csak arra nem számítanak a hitelfelvevők, hogy már rövid távon alacsonyabb kamatot kell majd fizetni, mert csökken a kamatkörnyezet. Erre azonban jellemzően nem számítanak az ügyfelek, így aztán elmondható az, hogy a hiteleknek a többsége az vagy 10 éves kamatperiódusú, vagy pedig fix kamatozású.
Palgó Istvánt a portfólió elemzőjét hallották. A tavalyi összhöz képest jelentősen csökkent a háztartások fizetőképességindexe. Ez derül ki a GKI-t az Intrum követeléskezelő társaság kérésére készített felmérésből. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Despot Károlyt, az Intrum CMS igazgatóját.
Negyedévente publikáljuk a GKI-val közösen kutatásunk értékét. Az idei év első negyedéves érték az még egy kifejezetten magasnak számít, az elmúlt évek átlagát figyelembe véve. Ugyanakkor most a harmadik negyedévben már egy jelentős visszaesést tapasztalunk.
Ez konkrétan a számokban mit mutat, tehát honnan indult a mutató és hol tart most?
Az elmúlt 10 éves érték, az gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy 20-tól a 60 pontos tartományon belül tartózkodott, és a COVID időszakot megelőző érték, az jellemzően ebben a 60-as értékben tartózkodott. Ezt ugye a konjunkturális hatások erősítették, és az idei első negyedévében is még ezeket a magas értékeket láttuk, aminek elsősorban a kormány gazdasági élénkítő politikája volt a kiváltó oka. De azt is látjuk, hogy most az év második, harmadik negyedévében már csökken az érték, és a harmadik negyedében már az elmúlt 10 év legalacsonyabb szintjére zuhant vissza.
Összehasonlítva ez a korábbi adattal milyen mértékű csökkenés?
Ha több mint 10 évre visszamegyünk az index értékében, akkor azt látjuk, hogy a 2008-as válságot követő időszakban, tehát 2012-13 körül volt az index legalacsonyabb értéke, akkor a mínusz tartományba tartózkodott, mínusz 56 pont körül, és azt követően, ahogy a gazdaság beindult, folyamatosan emelkedett az index, ez egészen a COVID megjelenéséig kitartott. A COVID-nál volt egy bezuhanás, majd egy visszaépülés, most azt látjuk, hogy a mostani harmadik negyedéves érték az a Covid járvány időszak alatti érték alá zuhant.
Milyen okok állhatnak a háttérben, a felmérésben rákérdeznek erre?
A felmérésben mi nem kérdezünk rá, az adatokból nyerjük ki, de a következmények az adatokat illetően a gyorsuló inflációhoz, a gyengülő forinthoz, és elsősorban az energia és rezsi árak emelkedéséhez vezethető vissza.
Despot Károlyt, az Intrum CMS vezetőjét hallották. Torzítják a fogyasztók döntéseit a légitársaságok, különösen a fapados cégeknél jelenik meg a vásárlókat megtévesztő gyakorlat. Ezzel összefüggésben az úgynevezett sötét mintázatok alkalmazása, állapította meg a gazdasági versenyhivatal. Ennek az eszköznek az alkalmazása fogyasztóvédelmi szempontból jogsértőnek számít, ezért az érintett vállalatoknak változtatniuk kell, hangsúlyozta az Inforádiónak az Ernst & Young fogyasztóvédelmi szakértője, Nagy Andrea Magdolna. A riporter Sipos Ildikó.
A sötét minták kifejezés azokra az úgynevezett manipulatív kereskedelmi gyakorlatokra utal, amelyek jellemzően észrevétlen módon befolyásolják az átlagember döntéseit, tehát nem megengedett, vagyis jellemzően észrevétlen befolyásolás gyakorlásról van szó. Hatásukat tekintve viszont pont az történik, hogy a vásárlás végén esetleg azzal az érzéssel áll fel a fogyasztó a szék mellől, hogy lehet, hogy nem döntött jól, vagy nem olyan döntést hozott, amit amúgy meghozott volna. Tehát lényegében a sötét minták kifejezés egy gyűjtő elnevezése mindazon manipulatív kereskedelmi gyakorlatoknak, amelyek torzítják akár jelentősen, vagy akár alkalmasak arra, hogy torzítsák a fogyasztók szabad döntési lehetőségét, és ezért tilalmazottak a jog által.
Hogyan tud erre odafigyelni egy fogyasztó?
Lényegüket tekintve ezek a sötét minták ugye bár észrevétlen befolyásolást gyakorolnak ránk, tehát egyfajta igen tudatos mozgást igényel a digitális térben a fogyasztók részéről, a felhasználók részéről az a magatartás, aminek eredményeképpen kikerülünk a hatása alól a sötét mintáknak, de én úgy gondolom, hogy erre amennyiben az ember célirányosan odafigyel, azért ez sikerülhet.
Meddig tarthat a GVH türelme és a légitársaságok, illetve még azok az iparágak, amelyekben jellemző ilyen gyakorlat, meddig kell, hogy változtassanak? Tehát van-e valamilyen határidő arra vonatkozóan, hogy ez a gyakorlat, ez megszűnjön?
Igazából a GVH-ra jellemző, hogy szokott szólni, akár úgy, hogy sajtóközleményt ad ki, akár úgy, hogy egy-egy területen tájékoztató anyagot bocsát a vállalkozások rendelkezésére. Hogy mennyi a türelmi idő, az nagyon változó. Én arra biztatnám az érintetteket, hogy lehetőleg minél gyorsabban vizsgálják felül az elektronikus felületeiket abból a szempontból, hogy sor kerül-e úgynevezett sötét minták alkalmazására, hiszen itt nem arról van szó, hogy majd valamikor hatályba lép egy új jogi előírás, hanem ezek már masszívan létező jogi elvárások már régről velünk vannak, úgyhogy az a momentum, ami megtörtént, hogy a GVH kiadta ezt a sajtóközleményt, ez már felér egy gesztussal a hatóság részéről.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, látszanak-e az irányok, tart-e tovább az emelkedés a Budapest értéktőzsdén?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Továbbra is jónak mondható a hangulat a magyar részvénypiacon. Szűk fél óra után 1,1%-os emelkedésben van a Bux Index, és a vezető papírok is jól teljesítenek. A Magyar Telekom változatlanul 2,4%-os erősödésben van 297 forinton. A MOL a hajnalban közölt kiemelkedően jó gyors jelentés után 1,9%-ot javított, így most 2630 forinton áll. A Richter 8275 forintba kerül, ami 0,7%-kal haladja meg a tegnapi szintjét, míg az OTP 0,9%-kal 9284 forintra tudott erősödni.
Hol jár most a forint a főbb devizákkal szemben?
A forint esetében továbbra is mérsékelt gyengülés látszik, 406 forint 40 fillér körül jár most az euró jegyzése, ez 0,2%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál, a dollár 416 forint közelében van, az angol font pedig 466 forint 30 fillérbe kerül most.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.